Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. Gitea Szabó Júlia Zsuzsanna nevében is szól most önökhöz Gitea Szabó József Levente lelkipásztor. Kertészkedjünk kicsit. Mire utalhat ezzel az ébresztő gondolat? Ezt követi Sóskuti Zoltán Budapest Rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő, azaz harmadik része.
Különösen szorult helyzetekben kihez fordulsz? Mondd meg, hogy kiben és miben bízol, és én megmondom, hogy ki vagy.
Adásunk második felében Serfőző Leventét, a Szegedi Katolikus Egyetemi lelkészt hallhatják, többek között a keresztények közel-keleti fogyatkozásáról.
Hogyan viszonyuljunk a migránsokhoz, menekültekhez, olyan közösségekhez, akik el kell hagyják a saját szülőföldjüket? Nem egy ilyen dokumentum körlevél született meg az elmúlt, és nem túlzok, 50, közel 80 évben az egyház társadalmi tanításán belül. 1952-ben az első 12. Pius, amelyet kiadott, majd 69-ben, 78-ban, 2004-ben pedig a legutóbbi dokumentum, amely szinte idézi a mai állapotokat.
Majd a szeretet kifejezése a házasságban témájában ifjabb Pocsai Sándor csongori lelkipásztort kérdezi Domereckája Júlia.
Én úgy látom, meg úgy láttuk a program összeállításakor, hogy vannak dolgok, amik úgy belekerülnek az idő mozsarába, és úgy eltűnnek, valahogy kiszivárognak a házasságból. Megszokottá válnak, unottá válnak, egyhangúvá jelentéktelenné válnak dolgok, és ezeknek újra meg újra meg kell adni az értelmét, és azt hiszem, hogy talán éppen a házasság az, ami lehet nagyon nehéz, de lehet nagyon jó. Akkor válik nagyon nehézé, amikor nem törődünk vele, és egyre több minden nehezedik úgy ránk teherként, és nagyon jóvá meg akkor válik, hogyha foglalkozunk és törődünk vele, ápoljuk a házasságunkat.
Végezetül Olá József igei gondolatai szólalnak meg lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk.
Ébresztő gondolat.
Kertész vagy? Vannak dolgok az életben, amelyeket minden áron meg kell óvnia és védenie. Különben örökre elvesznek, és szegényebb lesz nélkülük. Felelős a hitért. Felelős a lelki ismeretért, felelős a szívéért, és felelős azokért az emberekért, akik önre bízták magukat, vagy akiket Isten bízott önre, és akikről gondoskodnia kell. Felelős hite lángjáért, ápolja hát. Felelős lelki ismerete hangjának csengéséért, képezze hát. Felelős szíve tisztaságáért, vigyázzon rá! Felelős szerettei testi, lelki javaiért gondoskodjon róluk. Hogyan? Gondolja azt, hogy kertész. Isten kertésze, aki sövényt húz minden kicsi gyenge és törékeny palánta köré, hogy azok nőhessenek és teremhessenek. Veszély ugyanis, amely sérülést okozhat nekik, van elég. És ami egyszer eltört, az nehezen gyógyul. Vannak dolgok életében, amelyeket minden áron meg kell óvnia és védenie, hisz ön Isten dolgainak a kertésze. Egész élete folyamán felelős azért, ami és aki számára fontos, illetve amit és akit Isten önre bízott. Legyen jó kertész! Nem érgelődj azon, hogy nem tudod az embereket megváltoztatni és olyanná tenni, amilyennek szeretnéd, ha lennének. Mivel még magadat sem tudod olyanná tenni, amilyen lenni szeretnél. Kempisz Tamás.
Egy hangszer ad legyek, mely rólad zenj, Istenem, mi kezem.
Olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
A csillagpontról hozzuk önöknek, és tolmácsoljuk önöknek a fő előadást. Sóskuti Zoltán Budapest Rákos keresztúri református lelkész előadását hallhatják.
Vágy van bennünk, hogy bízzunk valakiben végre, valakire rámerjük bízni az életünket, és erre a vágyra kell alapoznunk. Ez a vágy, ami megtart bennünket. De nem mindegy, hogy kiben bízunk. Nem mindegy az, hogy ha bíznunk is kell, kiben és miben bízunk. Szükséges valami kapaszkodó arra, hogy bízni tudjunk, hogy igazán rábízzuk magunkat valakibe. De kiben bízol? Őszintén vizsgáld meg, hogy ki az, aki ott a tetején van a hegynek. Ki az, akinek oda nyújtanád a kezedet. És azt mondanád, benned bízom, te nem ejtesz el, ez nem az oroszlán király. Te tényleg fogni fogsz és fölemelsz, nem lerugsz onnan. Ki az, akiben mersz bízni? Különösen szorult helyzetekben kihez fordulsz? Mondd meg, hogy kiben és miben bízol, és én megmondom, hogy ki vagy. Lehet bízni a szüleinkbe, de mi lesz, ha már nem lesznek? Lehet bízni a barátainkban, és jó dolog, ha jó barátaink vannak, és jó dolog, ha a szüleink velünk vannak sokáig. De ha elveszítjük a barátainkat, vagy olyan felesége lesz, aki ki nem állhat téged, akkor kimarad. Lehet bízni az erőnkbe, a saját erőnkbe. Mindenre van erőm. De vajon a mindenre van erőm meddig tart? Van egy bácsi, akinél nemrég voltam látogatóban, nagyon idős bácsi, utolsó pillanatig sétált, futott ilyen futópadon otthon, nagyon öreg, 90 fölött van, és mindig a saját erejében bízott. És azt mondják a rokonai, hogy állandóan már nem tud mozogni, illetve járni, és állandóan le akar menni az ágyról, mert nem tudja elfogadni, hogy az ereje elhagyta. Mert az erejében bízott, hogy ő mindig fel tud állni, hogy ő még 90 évesen is nagy vagány, és körbe sétálja a tömböt, de nem tud már fölállni. Akkor mi marad? Bízhatsz a tehetségedben. Igen, tehetséges vagyok ebben és abban, de mi van, ha a tehetséggel egyszer cserben hagy? Mi van akkor, ha nem hagyják és megfojtják, és nem hagyják kibontakozni? Akkor miben bízol? Lehet bízni a neveltetésünkben, az értékrendünkben, de mi van akkor, és bárkivel előfordulhat, hogy a nagy erős értékrend egyszerre föladja? És valami olyat csinálsz, amit te se gondoltál volna magadról. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a 2.2-es verzió. Hogy van valaki, akiben biztosan bízhatok. Hogy bár vágyom arra a régi bizalomra, ami ott a mennyben volt. Vágyom arra, ami a paradicsomban volt. Vágyom arra, hogy ne csak pillanatokig tartsanak ezek a meghitt órák, meghitt pillanatok, hanem sokáig, az egész életemben. Vágyom arra, hogy legyen valaki, akire építhetem az életemet, és Isten azt mondja, rendelkezésedre állok. Itt vagyok, bíz bennem, én vagyok fönn a hegyen. Az, aki téged fel tud oda húzni, az egyedül én vagyok. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ez nem papi szöveg, amit mondok. Még csak nem is bibliai idézet, az egyébként. Hanem valami olyan, amit mélyen megtapasztaltam. Amikor azt hittem, hogy mindenre van erőm, és aztán elfogyott. És semmi más nem tudtam, mint feküdni a földön, és sírni, és csapkodni a talajt, és azt mondani, hogy ez nem igaz. Ez nem lehet. És csak azért tudtam fölállni, mert tudom már, megtanultam saját bőrömön, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ebbe a bizalmi kapcsolatba hív meg bennünket Jézus, ebbe a harmóniába, amire vágyunk, amit megsejtünk. Ez állítja vissza azt a helyet, amire teremtettünk, akik vagyunk. Ez az a bizalom, amire érdemes építeni. Amikor a tudás az életünknek már nem a célja és a középpontja, hanem a tudás egy eszköz. De a középpontja az életünknek a bizalom, az Istennel való kapcsolat. És a rossz fejlesztési tanácsadó azért nyomja a sódert a fülünkbe, mert ezt akarja tönkretenni, ne bízz Istenbe, nem érdemes. Holnap fogunk beszélni a csalódásainkról, hogy miért gondoljuk, hogy Istenben nem érdemes bízni. Vizsgáljátok meg, én is megvizsgáltam a szívemet, különösen tegnap, hogy bízok-e én igazán Istenbe. És amikor szétparáztam azt, hogy itt kell állnom, és iszonyúan féltem, most is egy picit félek még, de az elején nagyon féltem, akkor azon gondolkoztam, hogy nagyon vicces vagy, tehát kimész a bizalomról beszélni, és közben halálra parázod magad. Tehát te aztán jó hirdető tábla vagy, ez igen. Mindenesetre a helyreállított életünk, amifele tartunk, mert a hit az nem megérkezés, ez folyamatosan úton vagyunk. Közeledünk, igyekszünk, vágyakozunk, és megyünk előre.
Hittel lépek, hittől élek, csak ez.
Harangszó Rádió.
Vége ez, és hogy legyen perspektíva. Jelenések könyvében ezt olvassuk. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja a termését, a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Ez a perspektíva, e felé tartunk. Innen jön az ember, és ide tartunk. És aki itt a földön Istennek kezet nyújt, az ő kinyújtott kezének, az ott a mennyben ezt meg fogja tapasztalni. Nagyon mélyen hiszem. Isten sokféle módon keres benneteket, és engem is. Keres bennünket a harmóniára, szeretetre, szabadságra való vágyunkon keresztül, a hiányunkon át. Keres bennünket, hogy egy-egy sóhajjal őt keressük. Iszonyú nehéz fiúknak nő nélkül, és nőknek fiú nélkül. Iszonyú nehéz, én sem bírtam nagyon. Nagyon nehéz jó barátok nélkül, nehéz szülők nélkül, de amikor hiányod van, amikor kéne egy pasi, vagy kéne egy csaj, amikor kéne valaki, aki a szüleimet pótolja, amikor kéne egy jó barát, de nincs, akkor ebben a vágyban érjétek tetten a mélyebb sóhajt, hogy tulajdonképpen Istenre vágyom. Arra vágyom, hogy ő szeressen, ő leljen. Mert ő a tökéletes. És tudom, hogy nem pótolja a csajokat és a fiúkat. Nem pótolja, mert van, amit nem tud Isten. De többet ad. Többet ad számunkra. Keres bennünket éppen ezért a báványainkon és a pótlékunkon túl. Keres bennünket a párunkon túl. Keres bennünket a napi báványainkon túl, a telónkon túl. Itt jöttem idefele, és láttam, hogy valaki imádkozik. Lehajtott fejjel, összekulcsolt kézzel. Fú, mondom, ez jó. Hát, ha még értem is imádkozik. És aztán mentem távol, látom, hogy a mobilját szorongatja azon. Igen, én is szoktam így imádkozni. A mobil az nagy bálvány nekem is, nagyon nehéz ledönteni. De ezen keresztül, ugye, az embernek, ha nincs a mobil, én most nálam nincsen egész táborban, ne keressen senki. De ha nincs nálam a mobil, akkor olyan bizonytalanságban érzem magamat. Olyan, mintha valami nem lenne velem, ami fontos. Vajon van-e bizalmad arra, hogy elindulj ma a mobilod nélkül egy útra? Mondjuk a sátorban ne hagyd. Minden esetre keres bennünket ezeken túl, a párkapcsolatunkon túl. Hadd mondjam el, hogy talán nem bántódik meg feleségem, aki kísért bennünket interneten keresztül, tehát nem mondhatok akármit, de talán nem bántom meg azzal, hogy nagyon sokáig annyira tökéletes volt az első években, a házasságunk első éveiben, hogy szinte Isten pótolta. Úgy gondoltam, hogy bőven elég ő. És valahogy észre sem vettem, és ő volt az, akiben legjobban bíztam. Ma is nagyon bízok benne. De rájöttem arra, hogy nem pótolhatja Istent, és akkor jöttem rá, amikor nehezebb időszakok jöttek az életünkbe, amikor jöttek a gyerekek, kevesebb időnk volt egymásra, nem tudta pontosan azt adni, amit az elején, és akkor fölháborodtam. Közben a hiány mögött Igazából az volt, hogy Isten kezét engedtem el. Nem ő benne bíztam, nem ő hozzá fordultam először. Egy jó párkapcsolat nagyon megtéveszthet bennünket, és elveheti a figyelmünket Istenről. Mindig Istenben bízz a legjobban. És keresd bennünket végezetül a történeteinken át. Nagyon fontosak a történeteitek, amiket hoztok magatokkal. Nagyon fontosak, hogy beszéljünk erről egymásnak. És nem csak a sikerekről, amikor megtapasztaltad, Isten hogy mentett meg, hanem akkor is, amikor kudarcot vallottál. Ezt is el lehet mondani a csoportokban. Amikor gázos voltál, leégtél, elbénáztad, kevés voltál, csalódtál magadban. Ezek a történetek is fontosak, mert minden történeten keresztül az Isten keres bennünket, hogy az ő kezét fogjuk meg. Erről szól az egész Ószövetség, és az a zseniális többek között a Szentírásban, hogy leírja a cikis helyzeteket is, nem tökéletes embereket állítani. Nézzétek meg Ábrahámot, vagy Péter apostolt, az ő történetüket. Iszonyúan gázos emberek voltak, rengeteget hibáztak, de mégis Isten rajtuk keresztül adja az áldását. Mégis ő rajtuk keresztül közvetíti az ő szentségét, mert valahol mindig bíztak, valahol visszataláltak erre az eredeti bizalomra. Ezért érdemes az egyház történetet megismerni. Olyan sokan jártak előttünk 2000 éven át, akiknek a történetei tanítanak bennünket. Istenben való bizodalomra, a bukás ellenére is való bizodalomra, mert arra hívtunk meg benneteket, hogy a tábor végére elérkezzünk oda, hogy mindennek ellenére mégis bízok Istenbe. Ez a cél, ide tartunk. Jó lenne, hogyha mindenen keresztül Istenben való bizalmunk erősödne. És azt szeretném végezetül rátok bízni, hogy ez a csillagpont sok mindenre jó, arra, hogy közösségélményünk legyen, hogy szolgáljunk, hogy elmélyedjünk Istenben, sok mindenre jó. De arra is használjátok fel, hogy erősítsétek egymásban a bizalmat, hogy azért vagyunk mi együtt, abban különbözünk a kívülvalóktól, vagy az idefele utoljároktól, akik még hitben nincsenek, de közelednek. Abban különbözünk, hogy van kihez fordulnunk, és biztassátok egymást, nem vagy egyedül, az Isten szeret téged. Nem az a kérdés tehát, hogy kiben vagy miben bízol, hanem hogy személyesen mi a te válaszod erre. Kiben és miben bízok én? Hogy ebben a világban megtört a bizalom, ahol elromlott az eredeti változat, de ugyanakkor mégis szükségünk van bizalomra. Kiben és miben van a te bizalmad?
Hogy van remény.
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorának második részét hallgatják, melyben Serfőző Leventét, szegedi katolikus egyetemi lelkészt hallhatjuk többek között a keresztények közel-keleti fogyatkozásáról. Majd a szeretet kifejezése a házasságban témájában ifjabb Pocsai Sándor csongori lelkipásztort kérdezi Domereckája Júlia. Végezetül Olá József igei gondolatai szólalnak lelkünk csendességére. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
Mindenkinek segíteni kell, akinek szüksége van rá, és ezt nem keresztényi, hanem emberi válasz, mondta Serfőző Levente szegedi katolikus egyetemi lelkész Mórahalmon egy a migrációs krízissel foglalkozó konferencián. Serfőző Levente arról is beszélt, hogy Ferenc pápa Európa lelkiismerete. A lelkész szerint kritikus, hogy a történelmi pillanatban a közéletben szélsőséges válaszok születnek. Serfőző Levente arról is beszélt, hogy a Közel-Keleten néhány év alatt harmadára csökkent az ott élő keresztények száma, vagyis ők is elmenekültek.
Megfogalmazás, hogy az egyháznak is és a karitatív szervezeteknek is küldetésük van minden olyan helyzetben, minden olyan krízis helyzetben, mint például az elmúlt néhány év alatt tapasztalt menekült válság, migrációs kérdés. Hogyha az álláspontról vagy a küldetésről szeretnék beszélni, akkor azt emelném ki, hogy mit tanít és mit cselekszik az egyház ebben a helyzetben, amelyet mindannyian megtapasztalunk, ki közelebbről, ki távolabbról, ki a képernyőkön, ki a saját életében, hivatásában, feladatkörében. Beszélhetnék arról, hogy milyen társadalmi tanítása van az egyháznak, és mit tanít arról, hogy hogyan viszonyuljunk a migránsokhoz, menekültekhez, olyan közösségekhez, akik el kell hagyják a saját szülőföldjüket. Nem egy ilyen dokumentum körlevél született meg az elmúlt, és nem túlzok, 50, közel 80 évben az egyház társadalmi tanításán belül. 1952-ben az első 12. Pius, amelyet kiadott, majd 69-ben, 78-ban, 2004-ben pedig a legutóbbi dokumentum, amely szinte idézi a mai állapotokat, 12 évvel ezelőtt már megfogalmazza azt a jelenséget és azt a veszélyt, vagy azokat a szempontokat, amelyekkel ma szembe kell néznünk, azokat a kihívásokat. Előrelátó vagy prófétai minden dokumentum, hiszen mindez be is következett. Beszélhetnék arról, hogy milyen pasztorális, lelkipásztori figyelem az, amelyet az egyház fordít a menekültek irányába. Hogyan gondoskodik róluk, hogyan van jelen a lelki gondozásukban. És ugyanakkor kiemelhetném a gyakorlatot, a mindennapi teendőket, a mindennapi gyakorlatot, akár a szerzetes rendek részéről, akár karitatív egyházi szervezetek részéről, akár az egész magyar egyház életében. Mi minden történt a gyakorlat szintjén, hogyan segítettük az elmúlt néhány esztendőben a menekülteket, a hazánkba érkezett, vagy éppen tovább vándorló menekülteket. Ez utóbbi kettőről, a pasztorális és gyakorlati dolgokról szeretnék néhány dolgot mondani, és kezdeném azzal, hogy maga a migráns kérdés, vagy a migráció maga nem egy távoli gondolat, nem egy idegen gondolat az egyház számára. Hiszen ha valaki föllapozza a Szentírást, a Bibliát, rögtön ott van nem egy olyan helyzet, nem egy olyan történelmi helyzet, amikor vándorló néppel találkozunk, amikor menekülni kell, amikor szembe kellett nézzen a választott nép azzal, hogy el kell hagyja az otthonát, majd visszatért ebbe az otthonba, a saját földjére, szülőföldjére, ahonnan elvándorolt. Aztán az egyház 2000 éves történelmét is magunk elé állíthatjuk, amikor elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy a migráció és a hasonló helyzetek végig kísérték az egyház történelmét. Kezdve a római birodalom belül, a barbár népek Európába érkezésekor, a világháborúk, világégések, polgárháborúk esetében nem egyszer kellett szembenézni az egyháznak, és most a világegyházról beszélek, olyan helyzetekkel, mikor nem 300 és nem 500, hanem több százezer ember érkezett meg egy-egy kontinensre, egy-egy idegen kultúrából, másfajta kultúrából a keresztény kultúrkörbe, a keresztény világba. Tehát egy olyan tapasztalaton nyugszik mindaz, amit az egyház tanít, amit a tanításában megfogalmaz, amely történelmi tapasztalat, amelyet mérlegre tehetünk, amelyből tanulhatunk, amelyet megfontolhatunk, és mi magunk is a mai helyzethez megpróbáljuk a legjobban igazítani és a legjobbat kihozni belőle. Ma olyan kihívásokat állít elénk mégis ennek ellenére, a sok-sok tapasztalat ellenére. Olyan kihívásokat állít elénk a migráns helyzet és a menekülteknek a válsága, amelyekre nem lehet, azt gondolom, nem lehet egyéni válaszokat adni. Nem lehet egyéni akciókban választ megfogalmazni. Mert a választ, a lehetőséget, a segítséget csak együtt tudjuk megadni. Csak közös munkával, közös erőfeszítéssel tudjuk megvalósítani. Mint ahogy látjuk, hogy mennyi közreműködés, mennyi együttműködés kellett ahhoz, hogy az elmúlt egy-másfél évben mindaz, amit egy röszke, egy mórahalom, egy ásotthalom, egy karitatív szervezet meg akart valósítani, azt eredményesen és hála Istennek tragédia nélkül meg tudta tenni. Az összefogás azt gondolom, hogy egy kulcsszó ebben a mai válsághelyzetben. Viszont nem mehetünk el amellett, hogy ne keresnénk az okokat, hogy miért született meg ez a válság, hogy ért ide, hogy kerültünk mi bele Magyarország, Kelet-Közép-Euróba ebbe a válsághelyzetbe. Hiszen nem egyik napról a másikra történt ez. Nem egyik napról a másikra indultak el ezek az emberek, ezek a csoportok, közösségek, szinte egy fél nemzet útra kelt. Minden a szemünk előtt zajlott az elmúlt évtizedekben. És most mégis csodálkozunk.
Az előzőekben Serfőző Leventét szegedi katolikus egyetemi lelkészt hallották. Házaspárok és házasság előtt állók számára szerveztek hétvégét Csongoron. Július 21 és 24-e között várták a családokat előadásokkal, gyermekfelügyelettel és különböző programokkal. Az alkalom címe a szeretet kifejezése a házasságban. Erről mesélt rádión kerekasztalánál ifjú Pocsai Sándor, csongori lelkipásztor, akivel Domereckája Júlia beszélget.
Miért volt fontos erről beszélni, ezt a hétvégét megrendezni, honnan jött az ötlet?
Az ötlet nem friss, másokadik alkalommal rendezzük meg ezt a hétvégét. Csak úgy zárójelben azért hétvége, mert természetesen családokat fogadunk ilyenkor, és nem egyszerű elszabadulni egy családnak egy egész hétre. Így hát egy hosszú hétvégét tervezünk évről évre, ez csütörtök estétől egészen vasárnap délig tart, és ez alatt az idő alatt igyekszünk segíteni a családoknak, házaspároknak abban, hogy megújuljon a házasság a beszélgetések, előadások formájában, és természetesen gyermekfelügyeletet is biztosítunk erre az időre, ez nagyon megkönnyíti az alkalmon való részvételt. Az ötlet születése az 3 évvel, 4 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk. Nemrég, amikor mi hazajöttünk, hát a nemrég az 10 éve volt Kárpátaljára, akkor mi elkezdtünk foglalkozni a házaspárokkal a gyülekezetünkbe, és nekünk máig maradandó élményt jelent ez, hiszen akkor több mint 100-an gyűltünk össze alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra. Ez ilyen formában nem működik már a gyülekezetünkbe, ez átalakult kisebb csoportokká, bibliaórákká, viszont nagyon sok maradandó nyoma lett ennek a házaspár alkalomnak, és ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy olyan alkalmat, ami mindenkinek szól az egyházkerületünkben. És amikor meghirdettük először ezt az alkalmat, ugye hát ez új volt, voltak már régebben ilyen alkalmak, de volt egy nagy szünet. Lényegtelen milyen okból volt ez a nagy szünet, de érdeklődtek az emberek. És az első alkalom számunkra döntő volt, hiszen akkor döntöttük azt el, hogy ezt csinálni kell tovább. És kiterjesztettük ezt egyházkerületi szintre, és azóta egyre többen és többen az elmúlt alkalmon, például az elmúlt hétvégén állandó jelenléttel olyan 60-70-en voltunk, de akik csak egy napra, két napra jöttek, vagy belátogattak az alkalomra, több mint 100-an voltunk. És még soha nem volt ilyen megható és jó zárása ennek az alkalomnak. Nagyon sokan könnyes szemekkel mentek haza, nagyon sokan, hát mindenki végül is. És nagyon jó volt meglátni az, hogy erre tényleg szükség van, egy kicsit megállni a hétköznapokban, átgondolni a házasságunkat, kicsit takarítani, kicsit megújítani.
Megmondom őszintén, hogy engem teljesen meglep, hogy ilyen nagy volt a részvétel, mert szerintem nagyon nehéz dolog az, hogy egy házasságban szerintem vagy az egyik, vagy a másik az, aki templomba járó, vagy az, aki lelki életet él, úgymond, és szerintem nehéz bevonzani a másikat, hogy gyere és együtt éljük meg ezeket a pillanatokat. Tehát, hogy ezt nyilván vannak olyan gyülekezeti tagok, akikkel lehet így kommunikálni, most hozd el a férjedet, de hogy hogyan tudjuk elhozni az adott esetben férjünket vagy feleségünket. Hogy erre van-e valamilyen praktika vagy tanács?
Hát nem szoktunk ilyen praktikákat megosztani, de természetesen ez jelen van a házaspároknál, hogy vagy az egyik, vagy a másik fél szeretne eljönni, és van, aki otthon szeretne maradni. Valójában most is volt erre példa, mert voltak hölgyek, akik egyedül jöttek, mert a férjeik külföldön dolgoztak, de valójában a házaspárok, ha csak az egyik fél áll közelebb a hit dolgaihoz, egy ilyen alkalomra könnyebben eljön. Nyilván ez nem templomban van, ez a missziós épületünkben van, a szenvedélybetegek mentő missziójának az épületében. Megvan a vonzereje ennek, mert mindenki külön szobát kap, tehát nincs koedukált alvás, hál' Istennek megtehetjük ezt, hogy van több mint 40 szobánk, és ott mindenki tud nyugodtan beszélgetni, igyekszünk csendben lenni, igyekszünk odafigyelni arra, hogy jusson idő pihenésre, az alvásra, és ennek van egy vonzereje. Ez pihenésnek is jó ez a hétvége. Nem zsúfoltak a programok, délelőtt egy előadás, délután egy előadás, és a kettő között van egy hosszabb szünet, és mi nagyon örülünk annak, hogy házaspárok élete, házassága ott jön rendbe. És ez nekünk olyan bátorítást ad, hogy ezt igenis csinálni kell. Ezt nem szabad abba hagyni, mert felelősséggel tartozunk egymásért, és a házasság meg éppen az a kötelék, amiben a legtöbb időt töltünk tulajdonképpen, életünknek a java részét, több mint felét töltjük házasságban, és hát nem mindegy, hogy hogyan. Én úgy látom, meg úgy láttuk a program összeállításakor, hogy vannak dolgok, amik úgy belekerülnek az idő mozsarába, és úgy eltűnnek, valahogy kiszivárognak a házasságból, megszokottá válnak, unottá válnak, egyhangúvá, jelentéktelenné válnak dolgok, és ezeknek újra meg újra meg kell adni az értelmét, és azt hiszem, hogy talán éppen a házasság az, ami lehet nagyon nehéz, de lehet nagyon jó. Akkor válik nagyon nehézé, amikor nem törődünk vele, és egyre több minden nehezedik úgy ránk teherként, és nagyon jóvá meg akkor válik, hogyha foglalkozunk és törődünk vele, ápoljuk a házasságunkat. Ugye ezt nyilván a házasok tudják, hogy a házasság nem egy önműködő rendszer, ezzel törődni kell, és foglalkozni kell, és ápolni kell, mert elhidegülhetünk egymástól, és ha kezdjük az elején, akkor talán érdemes azt elmondani, hogy házasságot általában azzal köt az ember, akit nagyon szeret, és szeretné leélni vele az életét, mert ugye nem az az igazi, akivel leélném az életemet, hanem aki nélkül nem. És ha már én annyira szerettem, hogy oda rohantunk a pap elé, és boldogan mondtuk az igeneket, meg úgy lesz, meg persze, meg hogy ne, ez ugye el tud hidegülni egy idő után. És az élet gondjai, meg a nehézség, nehézségei, jönnek közben a gyerekek, munka, különböző problémák, ezek úgy elterelik az ember figyelmét. És tulajdonképpen ez egy figyelemfákát is akart lenni, hogy vegyük észre azt, hogy még mindig azzal élünk, akit annak idején nagyon-nagyon szerettünk, meg alig vártuk, hogy összekössük az életünket, és nem mindegy, hogy hogyan bánunk vele, mert több mint valószínű, hogy ezután is vele kell még élnünk, és mi nem tekintjük opcióként a válást, ki van zárva. És ahhoz, hogy ez kizárt dolog maradjon, ehhez viszont nagyon-nagyon komolyan oda kell figyelni a házasságunkra, és látni azokat a dolgokat, amik bezavarnak, amiket egyrészt meg kell oldani, másrészt meg ki kell zárni a házasságunkból. Mert vannak, igen, ezt be kell ismernünk, vannak olyan dolgok, amik igyekeznek azért szétbombázni, bomlasztani a házasságunkat, beékelődni. Most legyen ez egy gond, legyen ez egy anyagi nehézség, legyen ez egy harmadik személy esetleg, ami aztán közénk ékelődik, és megszűnik emiatt a házasság, és borul minden. Egy elismerő szó, az generálja a következő jó tettet. Egy el nem ismert cselekedet, az kétségeket hagy maga után, hogy akkor jól csináltam, nem jól csináltam. Tehát olyan apróságok, hogy megköszönöm az ebédet, olyan szeretetteljes figyelmességek, amik mindig generálják a következő jót, és erőt adnak ahhoz, hogy merjen az ember megint megtenni jó dolgokat, merjen az ember újra belekezdeni jó dolgokba. Így vagyunk összerakva emberileg, és hogyha ezek a dolgok hiányzanak, hogy nem fejezzük ki egymás felé a szeretetünket, akkor elhidegülünk egymástól. Szoktuk használni ezt a kifejezést a házasságban. És egy hideg kapcsolat egy hideg családi közösséget eredményez. Ott mindenki iránt elhidegülünk. És rettenetesen nagy károkat tud ez okozni.
Házaspárok és házasság előtt állók számára szerveztek hétvégét Csongoron, július 21 és 24-e között. Erről mesélt ifjú Pocsai Sándor, csongori lelkipásztor.
Lelkünk csendessége.
Isten igéjét olvasom a János evangélium a 17. fejezetének 20-tól 26-ig terjedő verseiből. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Jézus Krisztus főpapi imájának utolsó részlete áll előttünk, amikor Jézus Krisztus nem csak azokért imádkozik, akik ott vannak mindenkor mellette és hallgatják az ő beszédét, nem csak a tanítványokért, akik követik őt azzal az elszántsággal, amit Péter fejezett ki, hogy oda megyek utánad, Uram, bárhová mégy, életemet adom te éretted, hanem azokért is könyörög Jézus Krisztus, akik az ő beszédökre hisznek. Azokért is könyörög, akik nem közvetlenül a tanítványi közösséghez tartoznak, hanem akik hallomásból, Isten igéjének a hatására követik Jézust, és követik az ő tanítását. Nincsen második áldozat, nincsen második lehetőség. Jézus Krisztus követése egy és megvásíthatatlan. A közösség ebből a világból való. Ugyanis Jézus Krisztus nem valami külön helyről, nem valami külön közösségből, hanem a világi közösségből választotta ki az övéit. Először 60-an, utána 60-ból kiválasztott 12-en vannak azok, akik követik Jézus Krisztust azon az úton, amelyen ő halad, a megtartatás, a megmaradásnak az útján. A világért való könyörgés viszont egy kicsit kívül áll ezen a gondolkozáson. Ugyanis nem arról beszél Jézus Krisztus, hogy kiszakítsa az ő atya a világból azokat, akiket ő szeret, hanem őrizze meg őket a gonosztól. Tehát eleve azt a feltételezést hozza elénk és állítja elénk az Úr, hogy a világ teljes egészében nem gonosz, hanem a világ a gonoszságot magába szívta, úgy, ahogy magába szívhatta ennek a világnak engedetlenségét. Először tehát a tanítványokért, másodszor pedig azokért könyörög, akik a tanítványok után őt követik. Az ő beszédökért hisznek, így fejezi ezt ki Jézus Krisztus, tehát azért az evangéliumért, amit a tanítványok majd tovább fognak adni és tovább fognak hirdetni. Így kapcsolódjunk mi is össze, ő vele és ő általa. Nem csak azt a beszédet kell magunkkal hordozni, amit tőle hallottunk, hanem a cselekedeteket is magunkkal kell vigyük. Ugyanis Jézus Krisztus a könyörgésében már nem csak azokért könyörög, akik őt követik és akik őre figyelnek, hanem azokért is könyörög, akik közösségben vannak, hogy egyek legyenek, atyám. Úgy, ahogy mi is egyek vagyunk, te én bennem és én te benned. Ebben a világban nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek inkább külön akarnak válni, mint hogy együtt haladjanak. Azt tapasztaljuk és azt érezzük, hogy nagyon sok esetben hadakozunk egymással szemben. Nem tűrjük el és nem tartjuk meg azt az engedelmességet, amit Jézus Krisztustól tanultunk. Jézus tanítványaiként, tehát hívőkként kell kövessük azt, aki a fő, aki a megtartatás. Ezért neveznek bennünket keresztényeknek. Így tehát keresztényekként meg kell tanuljuk egymást szeretni. A hadakozást, a különvállást, a külön hitágazatokat, vagy a külön hiteket, vagy külön gyülekezeteket mindenképpen meg kell tanuljuk együvé kapcsolni, összekapcsolni. Talán ez az ökumenizmusnak az első gyönyörű imádsága, amit Jézus Krisztus főpapi imaként mond el nem csak a tanítványoknak, hanem az ő atyának ott, a Gecsemáné kertjében, gyötrődésében, a nyomorúságnak a kezdetén. Krisztus mindenkor uralkodni fog ezen a földön, és uralni fogja mindazoknak a lelkét és mindazoknak a szívét, akik reá figyelnek. Az utolsó, amit elmond ebben az imádságban Jézus Krisztus, az arra irányítja a mi figyelmünket, hogy akkor lesz tökéletes az egyetértés és a megtartatás, és akkor lesz tökéletes a megmaradás ebben a világban, hogyha a szeretetet tudjuk vele együtt művelni, és hogyha megismerjük őt úgy, ahogy az Atya is megismertette velünk. Istenre tekinteni, eltekinteni az ördögnek a munkájától, Istenre tekinteni és az egységet megtapasztalni és meglátni, ez nagyon nagy ajándék ebben a világban. Ha reá tekintünk és reá figyelünk, akkor meg tudjuk látni, hogy ő bennük és mi bennünk ugyanaz a szeretet van, úgy, ahogy Krisztus tanította és mondotta nekünk. De egyek lenni és azt a dicsőséget elfogadni, amit Isten Jézus Krisztusnak adott. Tehát nem akárkik vagyunk, nem akárkik közül választott ki bennünket Isten. És hogyha kiválasztott bennünket, akkor kötelességünk a kiválasztásnak eleget tenni, és hitünket úgy megélni, hogy ez a kiválasztás soha se legyen hiába való. Nem akárhonnan és nem akárhogy hív magához az Isten, hanem azokat hívja magához, akik hajlandók reá figyelni. És Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztusnak a megtartatása, ami örök ajándékunk. Tehát úgy kell szeressük egymást, hogy ő szerette az atyát, és az atya szerette őt. És hogyha ez a szeretet az emberi dicsőségben, vagy az emberi dicsőség vállalásban velünk is összekapcsolódik, akkor áldással lesz a Krisztussal való közösségünk. Amen. Halleluja! Halleluja! Uram, fény vagy és szent hatalom, szívemnek húrja, rólad zeng újra, ó, szüntelen néked, Uram.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitár Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitár Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.